segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istenünk szavát, ahogy ez szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 92. fejezetéből, azaz a 92. Zsoltárból eképpen. Zsoltár, ének szombatnapra. Milyen jó hálát adni az Úrnak és zengeni neved dicséretét, ó felséges! Hirdeti reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel, 10 húrú hangszeren és lanton, zengő hárfán. Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újongok. Milyen nagyok alkotásaid, Uram, igen mélyek gondolataid. Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg. Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden gonosztevő, végül mégis el kell pusztulniuk. De te, Uram, magasztos vagy örökké, mert ellenségeid, Uram, ellenségeid elenyésznek, szétszóródnak a gonosztevők mind. De engem olyan erőssé tettél, mint mikor a bivaj öklel, és friss olajjal kentél meg engem. Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám, fülem nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libanoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarai. Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének meghallását, befogadását és megtartását, válaszoljuk az ő szavára, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, örökkévaló Istenünk, ebben a Zsoltárban is megláthatjuk a te nagyságodat, felséges és hatalmas voltodat. És ahogy így szemlélünk téged, arra kell rádöbbennünk, hogy mi magunk milyen kicsinyek vagyunk, milyen parányi teremtmények vagyunk ezen a hatalmas világon, és a te hatalmas tenyeredben milyen sokan elférhetünk épp ezért. Megvalljuk és bevalljuk azt, hogy erről nagyon gyakran megfeledkezünk mégis. És önmagunkat nagyobbra tartjuk egymásnál, sokszor még te nálad is. Megszégyenítenek azok a szavak, amelyek a te dicsőségedről szólnak. És megszégyenítenek azok a gondolatok, amelyeket a Zsoltáros a te magasztalásodról mond, hogy hogyan kellene viszonyulnunk te hozzád életünk minden pillanatában. Világosíts meg most minket, a mi elménket, gondolatainkat és szívünket, hogy megláthassuk életünknek azokat a fogyatkozásait, hibáit, bűneit, amelyeket ellened vétkeztünk utóbbi napokban, hetekben, hónapokban. Kérünk, hogy segíts minket, hogy mindazokat a bűnöket, amelyeket már elkészítettünk, hogy letegyük a te keresztednél, most valóban meg tudjuk tenni ezen az alkalmon, és kegyelmednek az édességével táplálj minket, hogy tudjunk megerősödve tovább menni életünk útján. Hatalmas Isten vagy, aki nem csak hatalmas és igazságos, de kegyelmes és szerető Atya is. Add, hogy mindkét tulajdonságodat megérezhessük, átélhessük, és tudjunk neki szívből örülni és azt elfogadni. Így kérünk, hogy áld meg együttlétünket, szent lelked jelenlétével, és igédnek a szavával. Amen. Énekeljük az ige hirdetésre készülve a 371. dicséretünk első két versét. A 371. dicséret első két versét. Jézus Krisztus, egy mesterünk. kedves testvérek, Istenünk megszólító üzenetét Lukács evangéliuma 14. részéből, a 25. verstől a 27. versig terjedő szakaszból olvasom. Lukács evangéliuma 14. részének 25. versétől eképpen szól hozzánk Istenünk szava. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt: ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Amen. Azzal kezdődik ez a rövid kis igeszakasz, hogy azt írja Lukács evangélista az Úr Jézusról, hogy nagy sokaság ment vele. És úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy éppen ezt a kifejezést alkalmazza itt az evangélium szerzője, hogy ment vele. Nem azt írja, hogy sokan követték őt, hanem csak vele együtt mentek. Mert egészen mást jelent Jézussal menni úgy, hogy valaki úgy oda csapódik hozzá, hogy valaki csak csodákat vár tőle, vagy szeretné úgy tisztes távolságból követni, és onnan nézni, hogy mit is művel ez az ember, hogy milyen dolgokat cselekszik, és mit tanít másoknak, hogy aztán tét nélkül, amikor csak akarja, amikor éppen megunta, vagy belefáradt ebbe az együtt vándorlásba, akkor hazamenjen, és ott hagyja őt. Minden következmény nélkül. Mást jelent ez a vele menni, mint az, hogy követni őt és a tanítványának lenni. Mert a követés az odaszánást jelent, az elköteleződést jelent, és egy tudatos tanítvány-mester viszonyt jelent közte és az őt követő ember között, ami nem volt meg ebben a tömegben. Ez a nagy sokaság csak ment vele, és Jézus ezt nagyon jól látta, nagyon jól érezte. De elérkezettnek látta a pillanatot, az időt arra, hogy mindezt megossza a vele együtt járkáló sokasággal is, ezért odafordult hozzájuk, és elmondta, hogy mi az a feltétel, amihez kötve van az ő követése, hogy ki az közülük, aki az ő tanítványa lehet, és ki az, aki csak a bámészkodó, csodaváró, felelősséget nem vállaló tömeghez fog tartozni ezután is. Odafordult hozzájuk, a szemükbe nézett, és azt mondta: nagyon jó, hogy mindannyian jöttök utánam, de ahhoz, hogy kövessetek is, ne csak gyertek, ahhoz ennél több kell. Ezen a vasárnapon az Úr Jézus hozzánk is oda szeretne fordulni, nekünk is a szemünkbe nézni, és azt mondani: nagyon jó, hogy ilyen sokan jöztök velem. Nagyon jó, hogy ilyen sokan jöttök utánam, de én tanítványokat szeretnék. Örülök, hogy sokakkal közületek rendszeresen találkozhatok. Örülök, hogy sokan veszitek a fáradtságot és a bátorságot, és nap mint nap megszólítottok engem az imádságban. Örülök, hogy sokan velem akartok lenni, ezért kinyitjátok a Bibliátokat, és keresitek a tápláló üzenetet. Örülök, hogy vannak, akik csak néhány percre is, de nap mint nap összegyülekeznek az én nevemben, és reggeli állítatom itt vannak. Örülök az ifjúsági csoportnak, örülök a mögöttünk levő bűnbánati hét alkalmainak, a nyírjákói gyülekezetben tartott evangelizációs esték minden résztvevőjének, minden percének, minden mondatának és minden hangjának, mert látom, hogy sokan vannak, akik velem jönnek. Sokan vannak, akik velem vannak, akik körülöttem élnek, de valamit mégis tudnotok kell. Ha valóban a tanítványaim akartok lenni, az egy tudatos és nagy döntéssel jár. Ha követni is akartok nem csak mellettem jönni, akkor az bizony már áldozatba fog kerülni nektek. És Jézus elmondja az ő követésének a feltételeit. Elmondja azért, hogy meg tudja adni az őt hallgatóknak a döntés szabadságát. egy olyan szerződést kínál nekik, amelynek a feltételeit ő diktálja, és amelyben nincsenek apró betűs részek az Isten országának és a tanítványság hirdetésének. A szövegében nem hangzik el olyan mondat, mint a reklámokban, hogy a tájékoztatás nem teljes körű, további részletekért itt és itt lehet érdeklődni. Jézus mindent őszintén elmond. Olyannyira minden hátrányt elmond, hogy nem is arról beszél igazából, hogy ki lehet az ő tanítványa, hanem azt mondja el, hogy ki az, aki nem. Nem sorol fel előnyöket az ő követése mellett, hiszen valószínűleg azért gyülekezett olyan sok ember össze körülötte, mert ők ismerték, látták, tudták az előnyét a tanítványságnak, csak a hátrányait nem akarták tudomásul venni. Elkötelezni féltek magukat. És voltak olyanok is a követői közül, akik csak azért voltak vele, hogy bírái legyenek. Sőt, olyanok is, akik készültek egyenesen az életére törni. Jézus azt mondta nekik, és most nekünk is ezt mondja, itt az idő, hogy világosan lássatok ebben a kérdésben. Váljék el a vér a víztől. Legyen nyilvánvaló az, hogy közületek ki az, aki tényleg a tanítványom lesz. És aki pedig nem, az tudja majd magáról, hogy ő nem az. Íme a két feltételem. És elmondja. Elmondja először azt, hogy aki nem gyűlöli meg a saját családját és önmagát, az kizárja magát a tanítványi körből. Döbbenetesen hat Jézus szájából azt hallani, hogy gyűlöletre buzdít minket. Gyűlöletre bíztat, máshol pedig a törvény betartásának a szívből jövő kötelességét hirdeti. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a gyűlöletnek és az utálat kifejezésének itt most nem az elsődleges értelmét kell, hogy vegyük, hogy arra gondoljunk, hanem inkább arra kell gondolnunk, hogy az ember úgy gyűlöli meg a családját, a család tagjait és saját magát is, hogy hátrányban részesíti valaki máshoz képest. És ez a valaki más, akit előnyben részesít az ember a többiekhez képest, nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Meggyűlölni tehát annyit tesz, hogy a rangsorban hátrébb helyezni. Két választási lehetőség közül az egyiket szeretni, az egyiket választani, a másikat pedig elvetni, hátrébb helyezni. Ami természetesen annak, akivel ezt megtesszük, lehet, hogy úgy tűnik, hogy valóban meggyűlöltük. Mert nem ő a legfontosabb. Fontos, de nem a legfontosabb. Valamihez képes gyűlölni tehát annyit tesz, hogy kevésbé szeretni. Jézus azt mondja tulajdonképpen itt, aki jobban szereti a családját én nálam, akinek csak egyetlen ember is van az életében, aki fontosabb, aki a rangsorban felettem áll, akinek ez az egyetlen ember akár még saját maga is, az nem lehet az én tanítványom. És Jézus felsorolja az összes családtagot, akiknek háttérbe kell szorulniuk ahhoz, hogy Jézus tanítványai lehessünk. Először azzal kezdi, hogy aki nem gyűlöli meg apját és anyját, pedig a Biblia jól tudjuk, hogy a szülők szeretetére, tiszteletére buzdít, és engedelmességre tanít minket. Elítél és megítél minden olyan embert, aki gyűlöli a szüleit, ha ez a gyűlölet rossz és gonosz indulatot és haragot jelent. Amire Jézus itt buzdít, az az, hogy vessük el a szüleinknek tanácsát, és forduljunk el a szüleinktől abban az esetben, hogyha azt kérik, hogy ne kövessük őt. Ha ők jelentik az akadályt az életünkben. Ebben az esetben és csak ebben az esetben tagadjuk meg az engedelmeskedést. Más ellentmondásnak, utálkozásnak és gyűlölködésnek nincsen helye a szülő-gyermek viszonyban. És képzeljünk el, kedves testvérek, egy olyan családot, és egy olyan világot, ahol a szülő és a gyermek között semmilyen más ellentét nincsen, sem egyik, sem a másik javára, mint az, hogy a gyermek szeretné Krisztust követni, és a szülő ebben megakadályozza. Sokan vannak közöttünk, akik gyakorló szülők, és bizonyára azért vannak itt, mert ilyet nem tennének a gyerekeikkel. És milyen jó lenne, hogyha ez lenne az egyetlen ami szülő és gyermek közé áll a család. Mennyivel másabb lenne a világ, hogyha ez így működne, ha Krisztusért gyűlölné meg a szülőjét a gyermek, nem pedig érdektelen, értéktelen és kicsinyes nézeteltérések miatt, régi sérelmek vagy eltúlzott érzelmek miatt. De az éremnek, mint olyan sokszor, itt is két oldala van. Hiszen ebben a felsorolásban, amit Jézus most elénk ad ezen a délelőttön, ott szerepelnek a gyermekek is. Jézus azt mondja, hogy a szülő a gyermekét elhagyhatja ő miatta. Pál apostolnak jól ismerjük az ítélését, amit a keresztény család rendjéről ír. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. A tanítvány szülő alá tudja rendelni még a gyermekét is az Úr tanításának. A fegyelem és az intés a tisztelet megteremtésének jogos eszköze a családon belül, egészen addig, amíg nem megyünk túl a Krisztus tanításának a határán. Egészen addig, amíg a szülőnek az egyetlen alapja és célja a fegyelem és az intés gyakorlására az, hogy a Krisztus tanítását próbálja a gyermekének átadni. Ha Krisztus útján akarok járni, úgy nevelem a gyermekemet, hogy néhány dologban nem engedek neki. Néhány dologban lehet, hogy a kedve, a vágyai és a kérései ellenére fogok cselekedni. Nem engedem, hogy vitába szálljon, vagy veszekedjen azzal, ami Istentől jön. Meggyűlölöm talán ilyenkor az ő szemében. De azért teszem ezt, mert éppen, hogy nagyon szeretem. Aztán később majd hálás lesz az intésekért és a fegyelemért. A buktató ott van a szülő-gyermek viszonyban, amikor a krisztusi tanítás határait túllépve, a szülő próbál uralkodni a gyermekén, és mindenbe a ruházkodástól, a hajviseleten át, az étkezési szokásokig, mindenbe beleszól, mindent ellenőriz, mindent jobban tud, és ami a legfontosabb, mindenért haragszik, ami nem úgy történik, ahogy ő azt elgondolta. A saját ízlését, a saját beteljesületlen vágyait, álmait, megvalósulatlan terveit szeretné valahogy kipréselni az utódjából. És hogyha a gyermek nem ezt az utat akarja járni, akkor rögtön fekete báránynak, hűtlen gyereknek vagy tékozló fiúnak bélyegzi meg, és valóban meg is utálja. Jézus azt mondja, kedves testvérek, legyen a gyerek nagyon fontos az életedben. Az egyik legfontosabb, hanem Isten ajándéka. De ha tanítvány akarsz lenni, akkor a tanítványságnak mindenképpen rendeld alá még őt is. Ha mindent megadsz a gyerekednek, ha hagyod, hogy az irányítás az ő kezében legyen, hogyha ő már uralkodik feletted, és ő határozza meg, hogy mennyire, milyen mértékben, és mikor, és hogyan imádod az Istent, akkor lehet, hogy Jézussal mész együtt, de nem fogod őt követni, nem tudsz a tanítványa lenni. Aztán szerepel még a családtagok listáján a feleség is. A válások korát éljük, pedig Isten azért alkotta a házasságnak a csodálatos szeretet közösségét, hogy férj és feleség boldogan és kiegyensúlyozottan teljes kapcsolatban éljenek, és így tudják őt dicsőíteni együtt. Most Jézus mégis azt mondja, hogy aki nem gyűlöli meg a feleségét vagy a férjét, az nem lehet az én tanítványom. Létezik, kedves testvérek, hogy minden második házasság, amelyet megkötnek, és néhány éven belül tönkre megy, az ezért megy tönkre, mert az egyik fél megakadályozza a másikat Krisztus követésében. Mindannyiunk tudjuk, hogy nem. A sivár valóság az nem ez. A szerelem gyűlöletté válásának nem sok köze van ettől a meggyűlöléstől, amit Jézus itt mond. Mert Jézus azt mondja, hogy hittel és szeretettel nézz a házastársad szemébe, és mondd azt neki, boldog vagyok veled, de tudom, hogy a boldogságomnak nem te vagy a forrása. Te vagy a második legfontosabb ember az életemben, és nagyon szeretlek téged, de csak a másodikként, és remélem, hogy te is így érzel pontosan az én irányomban. Mert ha nem így indul valaki neki a házasságnak, később a házastárs valóban akadálya lehet Jézus követésének. Ezért van az, hogy a tanítvány csak olyan nőt választott házastársul, vagy a nő férjül, aki már maga is Istennek a tanítványa. hogy ez ne legyen kérdés közöttük, hogy ne kelljen meggyűlölniük egymást, hogy ne kelljen nekik két tűz közé kerülni. Azután a testvér az, akit még megemlít Jézus. A testvér, aki csodálatos ajándék, hiszen velünk született barátunk lehet. Jól tudom, hiszen három testvérem van magamnak is. Tudom, hogy mit jelenthet ez. Jézus tanítványa is jól tudták, hogy milyen lelki testvérnek lenni egymás számára. És itt a gyülekezetben, Isten kegyelméből mi is lelki testvérei lehetünk egymásnak. De milyen szép dolog az, és milyen jó, amikor a vér szerinti testvérek ráadásul még lelki testvérekké is válnak. És milyen jó dolog az, hogy vannak a gyülekezetünkben is, akik testvéreikkel együtt tudnak eljönni az alkalmakra. Együtt úrvacsorázni, együtt énekelni és imádkozni. Isten különleges ajándéka ez. Gondoljunk Péterre és Andrásra, két tanítványra, akik testileg is testvérek voltak, és lelkileg is azzá lettek Jézus követésében. Nem választotta el őket a Jézushoz tartozás köteléke egymástól. Nem kellett meggyűlölniük egymást. De ott volt a többi tanítvány, akiknek választaniuk, dönteniük kellett. Dönteniük kellett, hogy elkerülik a nyílt konfliktust a testvérükkel, és maradnak a szülői házban, és tovább folytatják régi életüket, vagy pedig Jézushoz csatlakozva tanítványok útját és életét élik. Dönteniük kellett, és ők úgy döntöttek, hogy ebben az egyben nem a testvérük mellett döntenek. Ó, bárcsak a testvéri egyetértés a családon belül ne úgy jönne létre, hogy akkor egyikünk sem követi az atyát, egyikünk sem akar Jézushoz tartozni, hanem éppen úgy, hogy tudunk mindketten, vagy mindhárman, vagy mindöten, vagy ahányan vagyunk, ő vele menne, és testvéreink is lelki testvéré válnának mellettünk. És végül Jézus, kedves testvérek, a felsorolás végén a saját lelke, az embernek a saját lelkét állítja. Azt a lelket, ami a teljes életet jelenti. Mert ha mindenkit alávetek Krisztus akaratának és az ő követésének, akkor már csak egyetlen egy feladatom van az életben, a saját életemet, a saját érdekeimet, a saját céljaimat, a saját vágyaimat őneki alávetni. Mert minden kapcsolat arról szól, és akkor működik igazán jól, hogyha a két fél alá tudja magát vetni, nem is a másik félnek, hanem magának a kapcsolatnak. Jézus azt kéri, hogy minden célodat, vágyadat és akaratodat vesd alá a vele való kapcsolatnak, az ő követésének, ő neki. És ez talán a legnehezebb lépés. De Jézus sohasem ígérte, hogy könnyű lesz őt követni. És ez a nehézség, ez lehet egyben a mi keresztünk is, amit hordoznunk kell, hogyha tanítványok akarunk lenni. Mert Jézus feljogosít arra, hogy szembe kerüljünk szüleinkkel, házastársunkkal, testvéreinkkel, gyermekeinkkel, sőt, még saját magunkkal is, és megtagadjuk mindezeket azért, hogy őt magunk fölé emeljük, de akkor viselnünk kell mindennek a következményét is, ami sokszor szinte elviselhetetlenül nehéz. Hiszen családtagjainkat kaptuk, nem választottuk, és hogyha szenvednünk kell esetleg miattuk, és tényleg Jézusért szenvedünk, akkor ez nagy kereszt lehet az életünkben, amit hordoznunk kell, ha tényleg tanítványok akarunk lenni. Jézus feljogosít arra, hogy szembe kerüljünk velük, és a keresztünket bátran hordozzuk, mert ő is hordozta a Golgotai keresztet Jeruzsálem utcáin végig. Azt a keresztet, amely végül az ő halálát is jelentette. És akkor már nem voltak mellette a tanítványok, nem volt mellette a 72, sem a 12, de a feltámadás után újra elkezdett egy tanítványi kört gyűjteni, és ennek a tanítványi körnek már mi magunk is részesei lehetünk. Hiszen tudjuk, az első pünköskor 3000-en csatlakoztak, 3000-en mondták ki az életükben, hogy a legfontosabb Jézus Krisztus és a vele való kapcsolat az ő követése. És azóta egészen a mai napig milliók tették meg ugyanezt. És most itt Ramocsa házán is itt áll előttünk a kérdés, gyűlölködtünk, utálkoztunk, veszekedtünk-e bármelyik családtagunkkal. Megbántottuk-e őket olyan dolgokért, amik nem a Krisztus követéssel kapcsolatos dolgok voltak. Volt-e haragunk egymás iránt, és okoztunk-e fájdalmat a másiknak saját önzőségünkből, elesettségünk miatt? Volt-e olyan, hogy Krisztus helyett mi ültünk a saját kis életünk trónján, és mi ítélkeztünk mások felett, boldog-boldogtalan felett? Mert ha igen, akkor sem kell félnünk, akkor sem vagyunk elveszettek, mert itt az elkészített alkalom, hogy mindezt megvalljuk, hogy mindezt megbánjuk, és bűnbocsánatot kérjünk ő tőle. Azért, hogy lelkünk megtisztuljon, hogy elháruljon minden akadály az elől, hogy a tanítványaivá váljunk. Hogy elháruljon minden akadály az elől, hogy ne csak vele menjünk, ne csak távolról figyeljük őt, hanem jóban és rosszban is keresztet hordozva őt követni tudjuk. Így van. Amen. Énekeljük a 395. dicséretünk harmadik versét. 395. dicséret harmadik versét. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Sokszor elmondtuk már, mennyei atyánk, hogy te vagy a legfontosabb az életünkben, és csak te számítasz, és minden más csak másodlagos és harmadlagos, ami az életünkben közre játszik. De megvalljuk, hogy olyan sokszor elgyengülünk és letérünk erről az útról, és azt veszük észre, hogy már nem csak egy vagy két személy, vagy tárgy, vagy bármilyen más érték, hanem egész rangsor áll te előtted a mi életünkben. Kérünk téged, hogy erősíts meg minket, tápláld a mi hitünket, és mutasd meg a megfelelő utat arra, hogy újra téged tudjunk a legfontosabbnak tartani. Add, hogy ne csak elmondjuk szép vallomásban ezt, hanem az életünkben ez meg is látszon. Köszönjük neked, hogy emberekkel vettél körül minket, köszönjük családtagjainkat, szeretteinket, különösképpen szüleinket, házastársunkat, gyermekeinket, és mindazokat az embereket, akiket szerethetünk, és akik minket szeretnek. Kérünk add, hogy minél több legyen közülük, aki ezt nem csak megérti és elfogadja, hogy mi elsősorban hozzád tartozunk, hanem ebben boldogan és örömmel és önként velünk is tud tartani, hogy együtt tudjunk lelki közösségben, lelki testvérségben élni. Így áld meg ezt a lelki közösséget, gyülekezetünket, hogy valósuljon meg a te országod már itt, ezen a földön közöttünk. És most kérünk, hogy az úrvacsora jegyeiben, a kenyérben és a borban azt a hitet, amelyet csak tőled ajándékként kaptunk, erősíts meg bűnbocsátó kegyelmed által. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenekké. Készüljünk az úrvacsorai közösségre a 463. dicséretünk első versének éneklésekor helyünket elfoglalva. 463. dicséret első versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, Istennek, ami atyának akarata szerint, akinek legyen dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, a Krisztusban hallgassátok újra, miként szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, az úrvacsora sákramentumát, amelyet legbővebben Pál apostol írt meg az első korintusi levél 11. részének 23. és következő verseiben. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, hálákat adván vette a kenyeret, megtörte és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, minek utána vacsorát, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövön. Próbálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból, mert aki méltatlanul eszi a kenyeret és issza az Úrnak poharát, vétkezik az ő teste és vére ellen. Hogy ne a vétkeinket gyarapítsuk, hanem elnyerjük az igaz bűnbocsánat bizonyosságát, gyertek, alázzuk meg a szívünket és tartunk igaz bűnbánatot. Mindenható Isten, köszönjük, hogy tudomásunk lehet a létedről. Köszönjük neked, hogy arról is tudomásunk van, hogy te mindent látsz, mindenütt jelen vagy, és sem emberi érzületben, sem cselekedetben, sem gondolatban, sem semmi másban nincs olyan dolog, amit te ne fognál fel. Nem is akarunk elrejtőzni előled. Itt van az ideje, az alkalma az úrvacsorai közösségben annak, hogy kitárulkozzunk előtted, és feltárjuk a mi gyarlóságunkat is, a mi észlelt vagy észrevétlen nyomorúságainkat, bűneinket, a mi hirtelen felgerjedő indulatunkat, meggondolatlan szavainkat, a mi lökésre szánt és talán megvalósított kezünk indulatát és munkáját, a rest lépéseinket, vagy éppen az elhamarkodott métereket. Jó atyánk, képtelenek vagyunk összerendezni önmagunkat, mozdulatainkat. Képtelenek vagyunk a lelkünket is úgy eléd állítani, hogy az neked kedves legyen, és nem tudjuk összeszedni a gyülekezeti közösségünket sem olyan sorban, olyan sorrendben, olyan tisztaságban, ahogyan kellene az. Ezért kérünk téged, telepedj meg itt közöttünk, folytasd a te munkádat, ahogyan tetted az ige hirdetésben, hadd érezzük a látható igében, az úrvacsorában, kenyérben és borban, velünk van a létedet, és hadd rendeződjön a mi belső életünk, a mi külső rendünk akaratod szerint. Megígérted, és mi már ezt sokszor megtapasztaltuk, hogy kegyelmes vagy hozzánk, kérünk, bocsáss meg a mi bűneinket Jézus Krisztusért. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, jeltek tegyünk vallást a mi hitünkről is elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és egy Jézus Krisztusban, mi ugyanazott fiában, fogadtatik Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra, harmadnapos halottaiból feltámadott, felmén a mennyeken, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítélni elleneket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közösséges keresztény Szentegyházat, a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. 183. éneket szokásos, hagyományos rendben, férfiak nélkül is közösen énekeljük, Istennek báránya, ki bűnünket elveszett. Szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdezem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, Jézus Krisztus ti értetek testben elbocsátotta, akinek egyszeri, tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát, a kárhozatnak erejét elvette, és titeket hit által ingyen kegyelemből Jézus vére érdeméért megigazít. Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust a halálból, általa minket is feltámaszta a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségébe. Mindezeket bizonnyal elhívén igéritek, hogy fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már ebben a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és hallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, amelyet megáldom Istenünk ingyen kegyelméből az ő fiáért, Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig, akik magatokat illetőképpen elkészítettétek, járuljatok az Úr asztalához alázatos szívvel is szép rendel. Az úrvacsora vétel alatt a 457. dicsérettől énekeljük folyamatosan az énekeket, és a szokott rendszerint a gyülekezeti teremben mozgó úrvacsorát tartunk az első sor kezdő, és mindig a tőlem baloldalra levő a fal melletti rész indul meg, hogy akadálymentesen összefoglalkozásra kerülni. 457. énektől, ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül.
Oh,
keresztény testvéreink így szerezte a mi Úrunk, az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, és így élhettünk bőjt alkalmából ezzel mi is. Minek előtte azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és üntünk, hogy Isten kegyelmi hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Krisztus Jézusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést, szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok volna, hát bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is az egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékainkba jertek, újra emeljük szívünket Istenhez, és adjunk hálát kegyelmünkre. Hiányos, botladozó és sok tekintetben fogyatékos életünket újra megkoronáztad az úrvacsora jegyeiben önmagaddal. Hálát adunk azért, Urunk, hogy megint túl tekintettél a mi gyarlóságunkon, hiszen fiad érdemére néztél, és általa nekünk bűnbocsánatot hirdettél. Segíts, Urunk, hogy a most nálad megnyugodott szívünket úgy tudjuk osztani embertársaink, szeretteink, családjaink körében, hogy annak nyoma legyen. Kérünk, így áld meg bennünket, űzz ki belőlünk minden tétovaságot a jó cselekvésére. Kérünk téged, hallgass meg a mi fohászunkat, távol levő szeretteinkért, közeliekért, a népekért, a nemzetekért, az újabb katasztrófa áldozataival nehezített területekért, ahol újra könnyre fakadnak az emberi arcok, adj, Urunk, segítő kezeket, megoldást és megépülést. Áld meg a mi életünket, Atyaszentegyházunkat, ebben a gyülekezetben, és mindenütt, ahol segítségül hívják a mai napon a te nevedet. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel hirdetem, hogy bőjt alkalmából az úrvacsorai jegyeket Asztalos András, Gondok testvérünk és Bálint Gábor adományozták, az örökkévaló Isten áldja meg életüket és családjukat. Őszinte szeretettel köszönöm meg a gyülekezet rugalmasságát és vágyakozását, amikor is a múlt héten három este mírjátói gyülekezetben. Én azt gondolom, hogy nem csak evangelizációs alkalommal, hanem ünnep estékkel is együtt lehettünk. Reménységünk az, hogy Isten szándéka célba ér, és az ő ottani népe erősödik, erősödhetett a jelenlétünk által, és mi is erősödhettünk általuk. Isten áldja meg emlékünket, és az ő igéjét szívünkben. Jövő heti alkalmainkat a szokásos rendben tartjuk, amelyre szeretettel várjuk a testvéreket. Záró énekünk a 434. ének, Vezess Jézusunk, véleményünk. növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunknak, megtartó Krisztusunknak a megismerésében, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.